január 25-e és február 2-a között 11. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál. A programot 5 szekció alkotja: hétköznapi családok, hétköznapi vágyak, hétköznapi hősök, hétköznapi küzdelmek és hétköznapi félelmek. Most az Ellenméreg című film kapcsán Takácsi Dorka Oroszország szakértővel fogunk beszélgetni, és közösen érzékeljük a bennünket körülvevő világot, azon belül is Oroszországot és Oroszország kapcsolatát a világunkkal. Szia Dorka, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia Viktor, üdvözlöm a hallgatókat is.
Ennek a filmnek a története korán sem hétköznapi. Krisztó Grozev Ausztriában élő bolgár újságíró, aki 2020-ban hívta magára az orosz titkosszolgálatok haragját, amikor az orosz ellenzéki politikusok, köztük Alekszej Navalnyi megmérgezésének történetét és szereplőit felfedte. Ebben a filmben, mint ahogy a dokumentumfilmek többségében, nincs végkifejlet. Van egy részlegesen boldog vég, de az alapvető problémákat nem oldja meg, viszont rávilágít olyan problémákra, amikről mindannyian tudunk. Az Ellenméreg James Jones filmje, aki gyakorlatilag a Navalnyi című filmje folytatásaként tekint erre a filmre. Mielőtt belemegyünk a történetbe, kicsit mesélj arról, kérlek, hogy te hogy kerültél a képbe a filmnek, te vagy a magyar civil nagykövete.
Alapvetően akkor onnan kezdeném, hogy mi ez a civil nagykövetség, tehát miért vagyok itt most, és miért beszélek erről a filmről. Hát nos, leginkább azért, mert bár a filmszekció, annak a filmszekciónak a címe, amihez ez a film is tartozik, hétköznapi félelmek a címe. Most hát azt hiszem, hogy pontosan az a lényeg ennek a filmnek, hogy legyünk tudatában annak, ami körülöttünk zajlik, legyünk tudatában a veszélyeknek, amik ránk leselkednek, pontosan azért, hogy ezek ne válhassanak a mi félelmeinké, tehát hogy ismerjük fel a helyzetet, és dolgozzunk az ellen, hogy a világ ebbe az irányba menjen tovább. És hát mi az irány, amit el kell kerülnünk? Na most a film maga, amelynek a civil nagykövete vagyok, és amiről ma beszélünk, ez az Ellenméreg címet viseli. És ugye ez arról szól, hogy hogyan nyúl a Kreml a határokon túl is azok után, akik felemelik a hangjukat a rendszer ellen. Tehát ennek a filmnek három főhőse van alapvetően, tehát három főhősnek a sorsával foglalkozik. Ezek közül nyilvánvalóan a főszerepet, akiről a legtöbb szó esik, valóban Krisztó Grozev, a Bellingcat nevű oknyomozó újságtényfeltáró portálnak a vezetője. Tehát vele foglalkozik a film a legtöbbet. Nos, ő azzal lett híres alapvetően, vagy hát azzal robban be ő a köztudatba, hogy valóban ő volt az az oknyomozó újságíró, aki miután Alekszej Navalnyi orosz ellenzéki vezetőt Oroszországban megmérgezték 2020-ban, és őt utána Németországba szállították, ahol a gyógykezelésnek köszönhetően felépült. Krisztó Grozev, ez a bolgár oknyomozó újságíró, megkereste Navalnyit azzal, hogy nézd Navalnyi, én megtaláltam, hogy kik lehettek azok, akik ezt a gyilkosságot el akarták, vagy akik ezt a gyilkossági kísérletet megkísérelték ellened. Itt vannak az adatok, amik alapján én ezt felderítettem. És hát ennek következtében, miután Navalnyi elfogadta ezt a segítséget, illetve több nemzetközi médium is bekapcsolódott ebbe, ezután jött létre valójában az a nagyon nagy porckavart beszélgetés, amely során Navalnyi magát másnak kiadva, tehát a nemzetbiztonság, az orosz nemzetbiztonság egyik emberének kiadva magát, személyesen felhívta azt a két embert, akik elkövették ellene ezt a merényletet, ami ugye nem sikerült, tehát akkor ő még nem halt meg. Tehát felhívta ezeket az embereket, ugye álnéven, és az egyikük beismerte a gyilkosságot, a gyilkossági kísérletet, és elmondta mindazon részleteket, amiket Navalnyi kihúzott belőle. Na most ez egy elképesztő jelenet, és hát ezt a videót, ezt aki még nem látta, mindenképpen érdemes megnézni, ez egy 2020-as videó. És a mostani film, az pedig pontosan Krisztó Grozev bolgár újságírónak a további sorsát mutatja be, hiszen nyilvánvalóan egyetlen autoriter hatalom sem szereti azt, hogyha gúnycéltáblájává válik, márpedig itt pontosan ez történt. Tehát ugye ez a jelenetsor, amikor Navalnyi ugye csellel, de hát konkrétan ki tudja húzni az őt meggyilkolni szándékozó titkosszolgákból, hogy hogyan akarták őt megölni, mi ment félre, miért nem sikerült ez. Tehát azért ez egy nagyon kellemetlen dolog a Kreml számára, és hát ugye ennek meg is lett a következménye. Tehát utána ez a film azzal foglalkozik. Körülbelül
ekkor adatálható az, hogy az újságíró ellen fordult a titkosszolgálat, vagy elkezdték legalábbis figyelni, és mindenféle eszközökkel megfélemlíteni.
A megfélemlítések ide datálhatóak. Nyilvánvalóan az, hogy őt mikortól figyelték meg, ezt nem tudjuk, hiszen a Bellingcat egyébként egy korábban is nagyon aktív tényfeltáró újságíró csoport volt, tehát elképzelhető, hogy már korábban
is. Ez egy nemzetközi tényfeltáró csoport, igaz?
Igen, alapvetően nemzetközi csoport. Nagyon ügyesek, elképesztően profik, és már korábban is tártak fel olyan ügyeket, amik a Krem számára is kellemetlenek voltak. Tehát az, hogy pontosan mikortól figyelték meg őket, és ugye személyesen Grozevet, ezt nyilván nem tudjuk. Viszont ugye ez a film bemutatja azt is, hogy a Krem milyen rendkívül rafinált módokon tud nyomást helyezni, és nyomást gyakorolni azokra, akiket meg akar félemlíteni. Nagyon nehéz most erről a filmről úgy beszélni, hogy ne spoilerezzünk, úgyhogy ezért keresem a szavakat egy kicsit.
Módjával, igen.
Na minden esetre, ugye említettem, hogy három hősünk van, az egyik ugye Grozev, akiről eddig beszéltem, a másik Vlagyimir Karamurza, aki egy ugye még életben lévő
orosz
ellentétben, szintén egy orosz ellenzéki vezető valóban. A film készültekor ő még börtönben van, tehát hogy az nem spoiler, ha most azt mondom, hogy vele kapcsolatban beszélhetünk egyfajta happy endről, hiszen ő idén augusztusban fogolycsere során szabadult, ami egészen megrendítő volt, tehát hogy valószínűleg az ő egészségi állapota a börtönben már olyannyira leromlott, hiszen őt is már korábban két alkalommal is megmérgezték, illetve utána, hát idézőjelet mutatok most a kezemmel, tehát hazaárulás vádjával egy kirakat perben 25 évre ítélték. Gyakorlatilag ő is egy politikai látványszínház során kapott egy ilyen büntetést, és az pontosan látható volt, ugye utána a sajtóhoz kikerült felvételek alapján, hogy az ő egészsége drámai mértékben romlott. Tehát amennyiben ez a fogolycsere nem jött volna létre, valószínűleg nem élte volna túl ezt a büntetést, tehát ő a második. Illetve, ami nagyon-nagyon érdekes, egy olyan dolgozó a harmadik hősünk ebben a filmben, aki a Novichok idegmérget előállító gyárban dolgozott. Egy orosz vegyész, és az ő szökési kísérletéről szól. Ezt is bemutatja a film, tehát gyakorlatilag itt három ember sorsán keresztül láthatjuk
azt. Hát illetve három család sorsa.
Így van, hiszen ők nincsenek egyedül természetesen, tehát nem egyedül lebegnek az éterben. Természetesen vannak családtagjaik is, akiken keresztül szintén tud rájuk nyomást gyakorolni a Krem.
Azon gondolkodtam, miközben néztem a filmet, hogy értjük azt, hogy tényfeltáró újságírók ellen hogyan lép fel az orosz titkosszolgálat. De amikor készül egy ilyen film, akkor James Jones rendezőnek a fejében vajon felmerül-e az, hogy előbb-utóbb ő is céltáblája lehet? Tehát, hogy mi az a garancia, amivel, ha elkészül egy ilyen dokumentumfilm, nem éri baj se a rendezőt, se annak családját, és nem egy ilyen dokumentumfilm van.
Ez azért nehéz kérdés, mert nincsenek garanciák. Nincsenek garanciák, ugyanakkor a filmben is elhangzik, amikor ugye a már sokat emlegetett Hristo Grozevnek, azt hiszem, hogy pontosan ezt a kérdést teszi fel a riporter, hogy miért nem hagyja abba azt, amit most csinál, tehát gyakorlatilag miért húzogatja az oroszlán bajszát, miért folytatja a Krem számára fájdalmas tényfeltáró anyagok készítését továbbra is. És erre Grozev azt a választ adja, ami szerintem egy teljesen adekvát válasz, hogy ha abba hagynám, nem lenne jobb. Tehát gyakorlatilag ugye ezek a kísérletek, ez a különféle nyomásgyakorlás, az a sokféle nyomásgyakorlás, amit a Krem kilátásba helyez, és itt tényleg sokféle nyomásgyakorlásról beszélhetünk, tehát messze nem csak gyilkossági kísérletről lehet szó, de ugye nagyon sok olyan adatunk van már, ami azt mutatja, hogy például az Oroszországból diszidált ellenzéki érzelmű embereket pszichés nyomásgyakorlással is, anyagi nyomásgyakorlással is, számos más módon is próbálja a Krem egyrészt hazacsalogatni, ahol nyilvánvalóan utána már más dolgok is történhetnek velük, és erre is szívesen mondok mindjárt példákat. Ő Finnországban élt egy ellenzéki aktivista, akit egyszer csak az ő idő szülei Oroszországban éltek, és hát tekintve, hogy fiúk külföldön tartózkodott, az ő idő szüleiről egy gondozó gondoskodott. És egyik nap kapott egy hívást, felhívta őt ez a gondozó, hogy hát ég a ház, tehát nagy a baj, a szüleinek kigyulladt a háza, és hát mi lesz most? Hát természetesen ez az aktivista nagyon megijedt, hát a gondozó hívta, hát óriási baj van. Hazaszaladt, nem volt semmiféle tűz. A titkosszolgálat volt az, őt letartóztatták és megkínozták.
Wow. Ezek tények.
Igen.
Ezek történnek, a mai napig történnek.
Egyértelműen mai napig történnek, és pontosan ezért éreztem fontosnak, hogy elvállaljam ennek a filmnek a kvázi promótálását, mert hogy bárcsak fikciós alkotásokról lenne szó, de nem. Tehát ugye ez a rideg valóság. Én meglehetősen sok orosz forrást olvasok. Ugye napi szinten én ugye kutatóként főleg orosz propagandával, orosz információs hadviseléssel és orosz belpolitikával foglalkozom. Tehát nap mint nap jönnek szembe ilyen dolgok is. ami nyilván egyrészt nyomasztó, másrészt úgy gondolom, hogy itt Magyarországon sokak hamis biztonságérzetben ringatják magukat. Egyrészt azzal kapcsolatban, hogy hát ez olyan messze van, nincs olyan messze, ezért is javaslom a film megtekintését, ugyan hát jobb kedve a nézőknek nem biztos, hogy lesz tőle, de nagyon tanulságos. Tehát rendkívül sok érdekes dolgot megtudhatunk belőle.
Az előbb utaltam már rá, hogy szeretnék kitérni arra is, hogy te hogyan kerültél közel az orosz politikához, vagy hogyan kezdtél el foglalkozni az orosz politikával, nem kerültél közel hozzá, de hogy téged ez miért érdekel, és hogy ez hogyan kezdődött, ez nem olyan régen történt, ha jól tudom.
Én nagyon érdekesen érkeztem meg az orosz politikához, mint érdeklődési területhez. Én 2015-ben mentem ki először Oroszországba egy ösztöndíj keretében. Ekkor engem még a politika, sem az orosz, sem más politika igazság szerint egyáltalán nem érdekelt. Oroszországban nyelvet tanulni mentem ki. Ez 2015 tele volt. És én Moszkvába mentem, és gyakorlatilag a második napon, amikor megérkeztem, ez volt az első alkalom, amikor bementem végre a külvárosból, a külvárosi kollégiumból, ahol a szállásom volt itt az ösztöndíj kapcsán. Az első alkalommal, amikor végre bejutottam a Vörös térre, hát nyilván mindenki a Vörös térről beszél, hát mindig a Vörös térről van szó. Ekkor azért alapvetően szürke idő volt, nagyon hideg. Erre a két dologra emlékszem kristálytisztán, és én aznap este bementem, éppen ment le a nap, fényképeztem a Kreml mögött lenyugvó napot, a Kreml melletti hídon sétáltam át. Erről a hídről még remek fényképeket is készítettem, hiszen aznap este nagyon szépek voltak a felhők, végre valami szép volt ebben a nagyon hideg, nagyon szürke időben. Nagyon jól sikerültek a képek, leismerült a telefonom, ki is mentem a kollégiumba, tehát gyakorlatilag hazamentem, és hát mire odaértem, és frissítettem a híreket, kiderült, hogy pontosan azon a helyen, ahonnan én a naplementét fotózgattam a Kreml mögött, lelőtték Boris Nyemcov ellenzéki vezetőt. Ez engem is megütött, azt hiszem, hogy ott szakadt rám először ez a valóság, hogy tyűha, mi ez a hely? Miért történt ez? Egyáltalán mi történt?
Haza akartál jönni egyébként? Mit éreztél akkor?
Kicsit azért a szívemhez kaptam, hogy hűha, olyan lesz az mondja, ahogy gondoltam. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez volt az, ami elindított, illetve az érdeklődésemet ebbe az irányba fordította, és utána az ösztöndíj végeztével már kifejezetten úgy tanultam utána tovább. Már hazajöve, hogy onnantól fogva kifejezetten orosz politikával kezdtem foglalkozni, orosz külpolitikához kapcsolódó tárgyakat tanultam, majd később kutatóként helyezkedtem el, és most a PhD területem is ez. Úgyhogy itt a lavina az így indult minden esetre ott a hídon, ahol lelőtték Boris Nyemcovot.
A kutatásaid során hogyan tudsz objektív maradni, és mennyire marad élénk a független és kritikus gondolkodásod?
Hát kutatóként természetesen törekszem arra, hogy objektív legyek. Én úgy gondolom, hogy ezt a kutatásaim során főként azzal tudom biztosítani, hogy nagyon jól kidolgozott módszertanok szerint dolgozom. Tehát amikor például elkezdek egy kutatást, tudom, hogy ez most így absztraktul hangzik, akkor nagyon fontos, hogy minden egyes definíciót, minden egyes szót. Például mondjuk, amikor propagandáról beszélünk, akkor ezt a kutatások elején mindig definiálni kell, hogy mit értünk pontosan ez alatt, mert pontosan azért, mert ez egy, ugye mind, tudom, hogy mostanában már minden átpolitizálódik, de hát ugye ez alapból is egy politikai téma. Tehát amikor ilyen témákkal foglalkozunk, akkor szükségszerű, hogy azért erről egy csomó olyan érzelem is kapcsolódik, amit természetesen egy picit akadályozza az objektivitást. Tehát úgy gondolom, hogy ez ellen fontos tudatosan tenni lépéseket. Én igyekszem például nagyon korrekt és nagyon precíz lenni a definíció használatakor. Szintén igyekszem nagyon aprólékosan kidolgozni a módszertant, és a módszertanok minden esetben nyíltak, tehát pontosan az ellen küzdünk, hogy csupán politikai vádaskodásnak lehessen bélyegezni egy adott esetben objektív kutatást.
Amikor megnézted az ellenmérget, akkor milyen kérdéseket tettél fel magadban először?
Hát természetesen feltettem magamnak azt az adekvát kérdést, hogy vajon mi lehet most Grozevvel, hiszen ugye erre alapvetően nem kapunk választ. Illetve hát végig gondoltam azt, én korábban is publikáltam többször arról, hogy mi történik az orosz emigránsokkal külföldön, és hogy a Kreml hogyan nyúl utánuk. Tehát igazság szerint nekem azok a listák kezdtek el pörögni a fejemben, amiket ismerek. Azok az esetek. Például ugye az előbb, amit említettem, ez a Finnországban élő aktivistának az esete, akit ugye ezzel a hamis hívással hazacsalogattak, de ilyenből rengeteg van. Tehát valójában nekem ez a lista kezdett picit pörögni a fejemben, és elkezdtem keresni a mintázatokat, hogy látok-e például olyat, ami egy az egyben megfeleltethető ennek. Ilyet nem találtam, de minden esetre az én fejemben ezek kezdtek pörögni. Hát természetesen a másik kérdésem az volt, amelyre ugye nem kaptam választ a filmből, tehát te is mondtad, hogy ez nem egy lezárt film, nem kínál kézenfekvő válaszokat. Vajon mi lehet most a novicsokot előállító laborból elszökült tudóssal? Mi lehet az ő családjával? Nem nyúltak-e esetleg utánuk? Valójában engem ilyen kérdésen foglalkoztattak. A Bellingcattel kapcsolatban azt tudom mondani a hallgatóknak, hogy maga a projekt abszolút él. Egy nagyon aktív és nagyon professzionális tényfeltáró szervezetről van szó, akik nem félnek, nagyon bátrak és tovább dolgoznak.
Takácsi Dorkával beszélgetünk a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál kapcsán, egy filmet kiemelve, hiszen én is ezt a filmet néztem meg. Itt folytatjuk a beszélgetést, és vissza fogunk még térni a filmre, a szereplőkre, és magára a dokumentumfilm erejére, amiről egyébként minden évben szó van, amikor eljön a bitf ideje. Úgyhogy itt folytatjuk.